Minden esetben hálásak vagyunk minden egyes ige szaváért, amit olvashatunk, amiben elmélyedhetünk, amivel belülről, szívből egyet tudunk érteni, és úgy értem, hogy egy leírhatatlan kegyelem, hogy egy ilyen kapcsolatunk lehet Istennel és az ő szavával. Arra kellett gondolnom, hogy amikor János elkezdte írni a Biblia utolsó könyvét, az első fejezetben azt mondta, Jelenések első fejezete a második versben, és ő immár tanúságot tesz Isten ígéjéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindarról, amit látott. Üdvös állapotban van az olvasó, és üdvös állapotban vannak azok, akik meghallgatják a profécia szavait, és megtartják azokat, amelyek meg vannak írva benne, mert közel van a beteljesedés ideje. Még mindig nagy fájdalommal gondolok vissza a mai délelőtre, különösen arra, hogy újra és újra felbukkannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogy kanállal vették magukhoz az Isten bölcsességét. Itt egyértelműen ki van jelentve számunkra, hogy János Isten ígéje és Jézus bizonyságtétele miatt lett száműzetve a Pátmos szigetére, és hogy nekünk csak egy feladatunk van, hogy olvassuk, megszívleljük és megtartsuk a szavakat, amelyeket hallott és leírt. És hogy semmit se tegyünk hozzá ezekhez a szavakhoz, nehogy azok a csapások érjenek bennünket. Semmit el ne vegyünk azokból, nehogy elvétessék tőlünk az élet fájából való részesedésünk. És így hadd legyen, hogy mindazok, akik itt az íge visszhangja alá idejönnek erre a helyre, valóban igazodjanak belsőleg ahhoz a tényhez, hogy nem tehetünk és nem is akarunk másként tenni, mint hogy higgyük, hirdessük és halljuk Isten ígéjét és aszerint cselekedjünk. Ha valaki valami mást keres, akkor nem éppen jó helyen jár itt ezen a helyen. Talán azért is mondom ezt, mert a kedves testvérnő a reggeli Isten tisztelet után megszólított engem, és a Pecsétek könyvének utolsó oldalaira utalt. Nem tudom pontosan, azt fogom olvasni, ami a szív és a gondolatmenet volt, de olvasni fogok a 349 oldal első bekezdésétől. Mert amint megvan írva, hogy senki sem tudja az ő eljövetelének pillanatát vagy óráját, úgy a hét mennydörgés titkát sem ismeri senki. Elég ez nekünk, ez elég kellene legyen nekünk, és ha valaki aztán eljön, akár előre az emelvényhez, és azt mondja, hogy mindez kinyilatkoztatott, akkor vagy az elméje nincs teljesen rendben, vagy szétziláltak az érzékei. Ha Isten azt mondta, hogy nem szabad leírni, és így teljesen titok marad, akkor hagyjuk annyiban, és gondoskodjunk arról, hogy betartsuk mindazt, amit Isten az ő szavában mondott. És akkor mind a két kezünkkel el leszünk foglalva, ha betartjuk azt, amit Isten már kinyilatkoztatott nekünk az ő ígéjéből. János ugyanerről tesz bizonyságot, ugyanebben a fejezetben, a Jelenések könyve első fejezetében, a 9. vers utolsó részében. A Pátmos szevű szigetre Isten ígéje és Jézus bizonyságtétele miatt lettem száműzetve. elfogadhatjátok tőlünk, vannak emberek a földön, akik az ige magjából születtek, és nem tehetnek róla, hogy Isten, tehát, hogy Jézus Krisztus természetét hordozzák magukba, és ezzel az isteni lényeggel az íge és a szellem által kapcsolatban vannak Istennel. És minden értelmezésnek le kell pattannia rólunk. Mi nem lehetünk részesei semmilyen értelmezésnek. A Jeremiás prófétától szeretnék felolvasni néhány ígét. Jeremiás 23, a 21. vers, majd a 28. vers. Jeremiás 23, 21. vers. Nem én küldtem el ezeket a prófétákat, és mégis sietős a dolguk. Néha még túlságosan is sietős. Egy igazi próféta még tétovázik és habozik, nehezére esik menni, de a többieknek volt idejük éjjel-nappal, hogy felforgassák a házakat. Itt írva van, hogy nem én küldtem el ezeket a prófétákat, és mégis sietős a dolguk. Én nem adtam nekik megbízást, és mégis prófétálnak. Ezzel is szembesítve lettem itt előről, hogy egy prófétálásról van szó. Nos, kik ezek a próféták? Ha van valami mondani valójuk, jöjjenek ide, és prófétáljanak itt, ezen a helyen. És akkor jó lelkiismerettel, ítélkezés nélkül meg akarjuk vizsgálni a mondottakat az íge alapján. És akkor majd meglátjuk, hogy igaz-e vagy sem. Valahol egy félreeső helyen, ahol van néhány öreg néni, akik azt sem tudják, hol kel fel a nap és hol nyugszik le, ott könnyű ezt megtenni. Nem, az Úr házába, ahova Isten ígéje tartozik, oda kell vinni. És ha Istentől van, akkor megáll a fény és a rendelőt. Amint tudjátok, az Ószövetségben volt a Purim és a Tumim, a mérce. Ezek voltak a világosság és a joggyakorlat döntései. Ha valaki mondott valamit, akkor be kellett mennie a templomba, majd oda kellett állnia a mellvét, a hósen elé, és ha az, amit mondott, az Istentől származott, akkor a döntési közlések kigyulladtak, és világosság lett. Ezért világosság és joggyakorlat, ez a két kifejezés, a világosság és a joggyakorlat. De ha valaki mondott valamit, és a világosság nem ragyogott fel, igen, mi történt akkor? Az illető aztán megint elmondhatta, amit elő akart adni, és a lámpa még mindig nem gyulladt ki. Aztán megveregethették a vállát, és azt mondhatták, ott és ott a kőműves nyitva hagyta az ajtót. Nem? Világosság és joggyakorlat. Itt a világosság és a joggyakorlat. Itt nem egy emberi lény ítélkezik. Itt mindannyiunk szembe kell néznünk az Isten, az íge isteni döntésével. És aki itt fél szembenézni az íge döntésével, hogyan mer majd találkozni az Úrral az utolsó napon? És hogyan mer majd szembenézni a végső ítéleti döntéssel? De hallgassátok meg, mi van a 22. versben megírva. Ha valóban az én tanácsi körömben álltak volna, akkor az én szavaimat hirdetnék az én népemnek, és letérítenék őket a gonosz útjaikról és istentelen cselekedeteikről. Akkor nem csináltak volna szelet, hanem az én szavamat hirdették volna az én népemnek. És aki Istenből van, az Isten szavát mondja, így van megírva. És Jeremiás próféta kifejezetten vitatkozott Hanaja prófétával, és így tovább. Olyan emberek, akik prófétának képzelték magukat, és szintén így játszották is a szerepüket, csak hogy a számítás nem egészen jött be nekik. És aztán így folytatódik itt, a Jeremiás 23. fejezetének a 28. versében. Az a próféta, akinek álom adatot mondja el álomként. Ez megtörténhet, hogy valakinek van egy álma, és ha az álom valóra válik, akkor már nem kell értelmezni. Akkor a beteljesedés bizonyosan megerősítette, de aztán itt folytatódik tovább. És akinek az én ígém adatot, az hirdesse az én ígémet. De még itt sincs vége. A mondat folytatódik. Az hirdesse az én ígémet az igazságnak megfelelően. Az ne forgassa ki az ígét itt vagy ott, vagy ne alkalmazza helytelenül, hanem aki részesült az én ígémben, az hirdesse az én ígémet az igazságnak megfelelően. És akkor tulajdonképpen jön egy olyan példa, amelyet mindannyian könnyen megérthetünk, és ez így szól. Mi közös dolga van a szalmának a gabonával, vagy a búzával? Nagyon nagy a különbség a búza és a szalma között. És az Úr felteszi nekünk ezt a kérdést, mi közös dolga van a szalmának és a búzával. És itt azt kell mondanunk, anélkül, hogy gőgösek lennénk, hogy nagyon sokan csépelik a szalmát, annélkül, hogy búzát gyűjtenének belőle a csűrökbe. És mi ezt nem akarjuk. Mi azt szeretnénk, ha Isten külön választana az embereket, megbocsátana nekik, és megáldaná őket, kegyelemben részesíteni azokat, akik hajlandóak őt szolgálni és követni. És itt egyértelműen különbséget akarunk tenni az álmok és az íge között, valamint a szalma és a búza között. Azt szeretnénk, ha az ígében található, világos, Isten által adott kijelentéseket ugyanolyan világosan, ugyanezzel az ígével, mint tanúbizonyságot előterjeszthetnénk, hogy mindenki részesülhessen az isteni tanításban. Ezután így folytatódik, és azt mondja, avagy nem olyan-e az én szavam, mint a tűz, így hangzik az Úr kijelentése, és mint egy pöröly, amely sziklákat zúz szét, ezért jól tudjátok, hogy a proféták ellen megyek. Így szól az Úr kijelentése, akik egymástól ellopják az én szavaimat, és ez napi renden van manapság. A proféta szavait ellopják innen is és onnan is, aztán ezt is és azt is csinálnak belőle. Vagy vele. Mert egyiküket sem küldte el, ugye Isten. Ha bármilyen feladatot teljesíteni akarnak, akkor el kell lopniuk a proféta szavait, majd hozzá kell tenniük a saját szavaikat, hogy a kása igazán szép legyen. És aki aztán csak egy kicsit is járt a proféták iskolájába, és jártasabban, és nem aludta el az egész útat, az egy csapásra felkiálthat, hogy a halál a fazékban van. Amikor ilyen keveredés történik, akkor csak szellemi halál van a fazékban. És ezért nem szabad helye legyen a keveredésnek, hanem Isten ígéjének kristálytisztán és tökéletes kell maradnia. Ezután így folytatódik itt tovább. Igen, vegyétek jól tudomásul, hogy ellene megyek a profétáknak. Így hangzik az Úr kijelentése, akik visszaélnek nyelvükkel, hogy Isten beszédeit hirdessék. Igen, úgy mutatják be azt, amit hirdetnek, mint Isten szavait. És azt mondják a szegény lelkeknek, de ez annyira fontos, ugye, ezt Isten mondta, és most végre kell hajtani. És a szegény emberek remegni kezdnek, és most már azt hiszik, hogy komolyan kell venniük ezt a fenyegetést. Nem, csak Isten előtt tanúsítunk tisztelet tudatot. És csak az ő szava előtt hajolunk meg, mert csak az ő szava az igazság. Minden más egyéb alá kell legyen vetve a vizsgálatnak. Aztán persze egy kicsit tovább megy a 32. versben. Igen, Vegyétek jól tudomásul, hogy ellene megyek azoknak a prófétáknak, akik hazug álmokat prófétálnak. Így hangzik az Úr kijelentése. És elmondják másoknak, és félrevezetik népemet az ő hazugságaikkal és ravasz fortélyosságaikkal, holott nem én küldtem el őket, és nem is adtam nekik megbízást, és egyáltalán nem használnak ennek a népnek. Így hangzik az Úr kijelentése. Ezek természetesen nagyon komoly szavak. Nincs semmi megbízatásuk, összekuszálják és hazugsággá teszik, és elmondják az Isten népének. Ami engem ennél fogva foglalkoztat, vagy ami engem érint, vagy belülről megrendít, az az a tényállás, hogy ahogy itt írva áll, és elbeszélik az én népemnek, és a nép meghallgatja. Csak annyi kell, hogy valaki eljöjjön, hogy valami fontosat tegyen, és kinyilatkoztatás ide, vagy kinyilatkoztatás oda, és már is minden nyitott fülek letalál, anélkül, hogy az ember észrevenné, hogy ezeknek az embereknek egyáltalán nincs küldetésük. Ó, ezt majdnem elfelejtettem volna. Itt Branham testvér olyan szívből és olyan őszintén mondta, aminek én is nagyon őszintén örülök, hogy ha ő még nem végezte volna el ezt a szolgálatot, akkor megvetette, vagy legalábbis lerakta az alapot annak, aki majd jönni fog. És ki azt, igen, igen, gyönyörű. Aki azonban ezt helyesen olvassa, az nagyon jól értesülhet arról, hogy Branham testvér még egy további szolgálatot várt, és hogy ez az egyik fázis képezte az alapját a következőnek. A Szentírás csak 7 küldöttről tudott beszámolni, akik az Úr jobb kezében vannak. Nem 8 vagy 9, hanem 7-ről van szó. Ezt már sok évekkel ezelőtt így láttam, és így olvastam az ígében. És amikor az első megjelent 1968-ban, és azt mondta, most én vagyok az utód, és így tovább, akkor már szembesítettem azzal, hogy az Úr jobb kezében csak 7 angyal van. A 7 gyülekezet számára. Ha te azt hiszed, hogy te vagy a 8., akkor meg kell kérdeznem tőled, hogy kinek a kezében vagy te. Az Úr kezében csak 7 volt. Ha pedig az, ami jön, túl van a 7. számon, akkor kinek a kezében van a 8., 9. vagy a 10.? Nem, ez nem így működik. Isten ígéje az útmutató, a mérce számunkra. És ez is marad az örökké valóságig. Csak egy dolog létezik, hogy hűségesen kezeljük azt, amit Istentől kaptunk, és továbbadjuk, a megfelelő időben szétosszuk a szellemi táplálékot a maga idejében, és nem értjük félre a dolgokat. Amint tudjátok, Pál apostol is a 3. szemében beszélt a 2. Korintusban, a 11. fejezetben, és azt mondta, tudok egy emberről, aki elragadtatott a 3. egekig, hogy ennél fogva a testen kívül, vagy a testen belül volt-e, nem tudom. De egy dolgot tudok, hogy olyan szavakat hallott, amelyeket itt még nem lehet kimondani. És aki helyesen olvassa a dolgot, az azt mondhatja, hogy Pál, te voltál ez az ember, nem igaz? Nem szükséges egy harmadikat keresgélni, aztán el kell menni a feladóhoz, és tudni kell, hogy a megfelelő címzettet megtalálta. Néha így volt ez a prófétákkal, és Branham testvérrel kapcsolatosan is. Ő egyértelmű kimondta, és nagy dolgokat várt Istentől, és mi ténylegesen hisszük, hogy a nagy dolgok még meg fognak történni erről, amelyek a mennyasszonyban fognak megtörténni, közvetlen az Úr visszajöveteléhez fognak kapcsolódni, és ott még valóban nagy dolgok fognak történni, erről 100%-ig meg vagyok győződve. A mennyasszony gyülekezet minden idők legnagyobb győzelmével lesz megkoronázva. A Golgota teljes győzelme feltárul és nyilvánvalóvá lesz. Aztán kaptam egy hívást, valószínűleg tegnap előtt, és az lett mondva nekem, hogy hogyan áll avval az ígével, amely azt mondja, hogy az Úr visszajövetelekor a lelkünk és a szellemünk a testünkkel együtt fedhetetlenül és tökéletesen megmaradjon őrizve. Én még nem is néztem utána, de valahogy hasonlóan van megírva. És ez így is lesz. Isten megváltotta az egész embert. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy a testünk most már valahogyan már is benne lenne az Isten eme programjában. De itt olvastuk és tudjuk, hogy mit mond erről a Szentírás, nevezetesen az 1. Korintus 15-ben, és várnunk kell, amíg eljön az óra, és akkor a mi testünk is át fog változni. 1. Korintus 15, itt a 45. verset olvasom. Így van megírva is. Az első ember Ádám élő lélek lényé lett, az utolsó Ádám pedig egy életet teremtő szellemi lényé lett. De ennél fogva nem a szellemi jön előbb, hanem a lélek, a természeti, és csak azután a szellemi. Az első ember a földből való, tehát földi jellegű. A második ember mennyei eredetű. Tehát amilyen a földi ember lényének a sajátossága, olyan sajátosságúak, olyan jellemvonásúak a földiek is, és amilyen a mennyei ember lényének sajátossága, olyan jellemvonásúak a mennyeiek is. A 49. vers, és úgy, ahogyan a földi Ádám képét hordoztuk magunkon, úgy fogjuk hordozni a mennyei képét is magunkon. Ezek ígéretek, amelyek mellett Isten kiáll, amelyeket beteljesedik úgy, és ahogyan mi most földi értelemben az első Ádám után jövünk, úgy szellemileg mindannyian a második Ádám után jövünk, Jézus Krisztus, a mi Urunk után. És ahogyan mi földiek az első Ádám képét hordozzuk magunkon, úgy fogjuk mindannyian a mennyei képeit hordozni magunkon. Pál apostol ezzel kapcsolatosan sem hagy bennünket tájékozatlanul, azt mondja itt az 53. versben. Mert ennek a mullandó testnek fel kell öltözni a maradandóságot, a romolhatatlanságot, és ennek a halandó testnek fel kell öltözteni a halhatatlanságot. Nézzétek, és ez az, amire várunk, erre várunk. És ez meg fog történni, mert Isten így mondta. De valójában ki kell várnunk az órát és a pillanatot, hogy megtörténjen, amíg megvalósul. Nem akkor, amikor mi akarjuk, hanem amikor Isten akarja. Akkor fog megtörténni. Szeretnék még felolvasni a János evangéliumából, hogy hangsúlyozzam az íge fontosságát és az ígében való megmaradás fontosságát, hogy ne essünk áldozatul semmilyen értelmezéseknek. A János evangéliumának 15. fejezetében azt mondja az Úr, talán rögtön a második verstől olvassuk. Minden szőlővessző rajtam, amely nem hoz gyümölcsöt, eltávolítja, és minden szőlővesszőt, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok annak az ígének következtében, amelyet mondtam nektek. Isten szavát magunkba kell fogadnunk, és ezt valójában teljes szívünkből, minden ellenállás nélkül. Mert csak azután van meg bennünk a bizonyíték, hogy egyé váltunk ővele. A János 17.14. versében ez áll írva. Én átadtam nekik a te szavadat, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világhoz tartoznak, ahogy én sem a világhoz tartozom. Isten gyermekeiként, mint akik magukba fogadták az ígét, nem várhatjuk el az elismerést ebben a világban. Éppen ellenkezőleg, számolnunk kell a visszautasítással, és ha nem kapjuk meg, akkor meg kell kérdeznünk magunktól, hogyan állnak a dolgok velünk. Nem létezett olyan próféta, aki elismerést élvezett volna ebben a világban, még a mi Urunk sem. Mindazok, akik az Úr nevében szóltak, elutasításra találtak, visszalettek utasítva, és ahogy itt elhangzott, ők nem tartoznak a világhoz, mint ahogy én sem tartozom a világhoz. És akkor azt is tudjuk, hogy mit mondott a mi üdvözítőnk a János 13. fejezetének 20. versében. Bizony-bizony mondom nektek, ha tehát valaki akkor, amikor én elküldök valakit, befogadja őt, az engem fogad be. Ha pedig valaki engem fogad be, az azt fogadja be, aki engem elküldött. A Jeremiás prófétánál azt olvastuk, hogy az emberek küldetés nélkül futkostak. Beszéltek annélkül, hogy Isten beszélt volna velük, és félrevezették a népet. És az Úr azt mondja, ha az én tanácskörömben lettek volna, akkor az én szavamat hirdették volna az én népemnek. Azt hiszem, ez is nagyon világos, hogy mindenki, akit Isten küldött, Isten szavait hirdeti. És Isten szavai mindig az igaz prófétákhoz intéződtek. A legkisebb titkot sem csináljuk belőle, és gondosan figyelünk arra, hogy ne is titkoljuk el, hogy Istennek még a mi nemzedékünkben is volt egy olyan különleges embere, amilyen közzel 2000 éve nem járt itt ezen a földön. Egy Istentől küldött ember, egy isteni üzenettel, hogy visszatérítse Isten népét Isten ígéjéhez. Végül is ő volt az, aki rámutatott arra, hogy minden felekezet eltávolodott az ígétől, és a saját értelmezéseinek áldozatává lettek. De most nekünk is vigyáznunk kell, nehogy ismét a saját értelmezéseink áldozatává váljunk. És akár hiszitek, akár nem. De remélem, hogy a lengyel népköztársaságából származó testvéreim nem fogják továbbadni azt, amit most mondani fogok. De ott történt meg, hogy egy testvér leesett egy építményről, és természetesen meghalt. És éppen azok az emberek, akik a hét mennydörgés kinyilatkoztatását hangsúlyozták, egy örömünnepet rendeztek a temetőben. Éljeneztek és kiabáltak minden erejükből. Úgyhogy az egész hitetlen világ már nem értette, mi történhetett itt a Földön. Szeretteim, minden olyan ember, aki hívő, tudja, hogyan kell viselkednie minden időben és minden helyen. A hívő emberek a legelőzékenyebb, tehát a legudvariasabb emberek, és ha valakiben ott van a legkisebb színpadiasság is, az ilyen embert elkerülhetitek. Aki igazán szellemi, az természetes lesz a természetes dolgokban. És az, aki nem tud teljesen természetes lenni a természetes dolgokban, aki azt hiszi, hogy a természetes dolgokban szellemi kell, hogy legyen, az más vágányon jár. Vissza kell váltania, újra be kell állítsa az irányt. A szellemi ember mindent megítél, és senki sem ítéli őt meg helyesen. De alapvetően képes beilleszkedni és illendően viselkedni minden helyzetben, anélkül, hogy feltűnést keltene. Megértettétek ezt? Ez nagyon-nagyon fontos. Ha egy hívő ember valahol kilóg a sorból a földi dolgokban, akkor vigyázzatok, akkor valami nincs rendben. A hívő emberek a természetes dolgokban egészen természetes módon fognak viselkedni. Földi dolgokban földi módon fognak eljárni, mindkét lábukkal a földön lesznek, a szívükkel pedig a mennyben, és összekapcsolódnak Istennel. Ez nagyon-nagyon fontos. Aki erre nem képes, hanem azt hiszi, hogy mindig képmutatóan, szenteskedően kell viselkednie, és egy hosszú képet kell vágnia, és mindig mondania kell valamit, még akkor is, ha az nem illik egyáltalán, akkor valószínűleg el kell fogadniuk a helyreigazítást. De hadd térjünk vissza a szolgálathoz, amelyet Isten adott nekünk ebben a nemzedékben. Szívem legmélyéből azok közzé tartozom, akik a legmélyebben és legőszintébben meg vannak győződve arról, hogy a Jézus Krisztus és az apostolok ideje óta nem volt egy olyan szolgálat, vagy egy hasonló szolgálat sem, amelyet Branham testvérhez hasonlítható lett volna. Ezt Isten azért rendelte így el, mert most a kegyelem korszakának a végén élünk. És megérkeztünk egy profétikus időszakba, hogy az üdvösség isteni tanácshatározata, isteni kinyilatkoztatás által egy erre hivatott szájból legyen hirdetve és előterjesztve számunkra. De jaj nekünk, ha a bálványimádás szellemét magunkba hordozzuk, és aztán valamit csinálunk az emberből. Ez is létezik, mint a Mózes idejében. Amikor Mózes 40 napot és éjszakát töltött ott fenn a hegyen, az izraelitek azt mondták Áronnak, csinálj nekünk egy istent, aki előttünk járjon. És így is történt azután. És hogy mindannyian tudjuk, hogy ez milyen gyorsan történt, Áron azt mondta, adjátok ide a fülbevalótokat, az orrkarikátokat, és így a fülüknél fogva húzta őket, és az orruknál fogva vezette őket. Majd elkészítette az aranyborjút, és akkor még azt is mondta, nézzétek, ez a mi istenünk, aki kihozott minket Egyiptomból. Igen, de ez még nem minden. Tudjátok, hogy mi volt a legrosszabb? Hogy az emberek egy zenebonát csinált, éljeneztek és kiabáltak ennél fogva. És amikor Mózes lejött a hegyről, és meghallotta ezt az újongó kiáltozást, és így tovább, először azt gondolta, hogy nagy győzelem történt, és ezt a győzelmet most meg is ünnepli a nép. És amikor közelebb érkezett, látta, hogy nem egy nagy győzelmet ünnepelnek, hanem egy nagyon csúnya bálványimádó verességet. Éppen azelőtt mondta még Isten az Úr, ne csinálj magadnak semmiféle faragott képet vagy képmást, sem arról, ami fent van az égben, sem arról, ami lent van a földön. Éppen azelőtt mondta ki Isten az Úr ezeket a szavakat, és a nép lent már is megszegte a parancsolatot. És pontosan ugyanez ismétlődött meg a mi generációnkban is. Az ember egy szempillantás alatt megteszi Isten táborában, Isten népe közepette, mert a többiek ugye nem ostobák, mint a hívők. Nem igaz? Ezt mindannyian tudjuk. A hívőknél senki sem hiszékenyebb, és mindenki azt hiszi, hogy mindenki jót akar vele. És ez éppenséggel, hogy nem így van. Egy szempillantás alatt kinyilatkoztatásként van megünnepelve egy új tanítás, és az emberek bedőlnek neki. És van örömújongás és trombitálás, és az emberek azt gondolják, ez aztán egy igen dicsőséges dolog. Igen, de mi legyen ebben dicsőséges? Ki volt itt Hollandiában abban az időben, amikor mindenki valahogy úgy megkapta Mihály szellemét, hogy harcoljanak értünk? Én nem voltam ott, de innen mégis voltak ketten-hárman, akik úgy tekintetbe vették maguknak az egészet. Az emberek a földre esnek, és azt gondolják, hogy ez az Isten ereje. Magukon kívül kerülnek, esnek, négy kézláb nyújtózkodnak, és azt gondolják, hogy ez most a különleges áldás. Bár csak a hit szilárd lábaira állítanak minket Isten, és ajándékozzon meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy képesek legyünk megkülönböztetni mindent, amit az emberek művelnek. Mert a legtöbbször az ellenség áll mögötte, és ez mindig visszavezethető a felismerés fájához, és ebben, mint mindig, ott van a halál. Nem, itt szeretnénk összefoglalni, hogy mire is ment ezen a hét végén, és mi is a lényeg valójában, nevezetesen az, hogy Isten szava örökké megmarad. És ez az ige szava nem arra való, hogy mindenki értelmezze, elhajlítsa és helyesbítsa maga módján. Az ige arra való, hogy meghallgassuk, befogadjuk, szívből higgyük, és elvárjuk, hogy Isten az ő szava szerint cselekedjen velünk. Hiszen ő ezt megígérte, és ez így is fog történni. Amikor aztán bizonyos bibliai ige szakaszokat olvasunk, még mindig ki kell várnunk, hogy lássuk, hogyan fogja Isten azokat részletesen beteljesíteni. Mert nem te és nem én őrködünk az Isten beszéde felett, hanem maga Isten őrködik az ő beszéde felett, hogy azt beteljesedjék. Így van megírva. Azt hiszem, valószínűleg ugyanaz a Jeremiás próféta volt az első fejezetben már, akinek itt az lett mondva, hogy Isten azt mondta neki, hogy ő őrködik az ő szava fölött. Igen, természetesen. Jeremiás próféta könyve első fejezetének 11. és 12. verse. Továbbá az Úr szava következőképpen intőződött hozzám. Mit látsz, Jeremiás? Azt válaszoltam, egy ágat látok a mandulafáról. Akkor azt mondta nekem az Úr, jól láttad. Igen, én őrködöm az én szavam fölött, hogy beteljesítsem azt, tehát valóra váljon. Amen. És mi is helyesen kell látnunk. Az Úrnak lehetősége kell legyen azt mondani nekünk, hogy helyesen láttál. És ha helyesen láttunk, akkor hozzánk is azt fogja mondani, vagy intézni, igen, én vigyázok, vagy őrködök az én szavam fölött, hogy valóra váltsam azt. És itt van a titokzatosság most. Mivel Istentől kifolyólag eleve elrendeltettünk arra, hogy ahogyan az íge vőlegény volt, úgy mi is ígemenyasszonyok legyünk. Most fel kell vennünk mi magunkba az ígét. És amikor már befogadtunk, fogadtuk magunkba az isteni ígéret szavát, akkor Isten nem csak az ő szava fölött őrködik, hanem akkor őrködik az ő szava fölött mi bennünk, hogy megvalósítsa és beteljesítse rajtunk keresztül az isteni ígéret szavát, amelyet magunkban hordozunk általunk. Ez a nagy rejtély. Ebből a célból jutott el hozzánk az ígéret szava, és mi felvettük azt magunkba. Még egy kicsit tovább olvasok. Errefel az Úr szava ismét a következőképpen intéződött hozzám, még egyszer, és így tovább. Nagyon sokat lehetne olvasni. Ezen a hétvégén az a célunk, hogy egyértelművé tegyük, és az egész világ előtt világossá tegyük, hogy nincs semmi időnk, sem szükségünk semmiféle értelmezésre. Nem arra vagyunk hivatottak, hogy bizonyos értelmezések vagy bizonytalan értelmezések után rohanjunk. Arra vagyunk hivatottak, hogy befogadjuk az ígéret szavát, vagy az ígéret szavait magunkba. Felvegyük. És ezért biztosak lehetünk abban, hogy Isten őrködik az ő szava fölött, hogy valóra váltsa azt. Nos, akadnak olyan emberek, akik kétségbe esetten akarnak hinni és részesülni is az elragadtatási hitben. Nos, igen, ki ne szeretné ezt, de elárulom nektek, hogy miben áll ez az elragadtatási hit. Minden hit, függetlenül attól, hogy milyen kapcsolatban áll, mégis a prédikációból származik, ha Istentől jön. És minden hit, amely az ígehirdetésből származik, Isten ígéjéből származik. És ha az Isten ígéjéből származik, akkor a megfelelő ígéreteken keresztül jut el hozzánk, amelyekkel Isten kegyelemből megajándékozott minket. És Istennek valamennyi ígérete, igen és amen, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Mit jelent ez? Ugyanúgy, mint a beteg emberek, akik meg akarják tapasztalni az isteni gyógyulást, hallaniuk, tudomásul kell venniük az ígéret szavát, az isteni gyógyulással való hivatkozással, és a halláson keresztül jön a hit, és a hit hozza létre a csodát. Isten ereje a hit által válik hatékonnyá. Elmondtam már nektek itt, hogy én inkább azok közé tartozom, vagy azok közé számítom magam, akik inkább felkiáltanak, mint hogy gyógyulást kérjenek Istentől. Ez már mégis így van. De amikor a múlt héten, csütörtökön este, nagyon figyelmetlen voltam, amikor rendet akartam csinálni, voltak éppen nem kellett volna azon a helyen a renddel foglalkozzak, ha mégis, akkor az Isten házában, de nem a garázsban. Minden esetre két vastag vascső esett a jobb lábamra. Aztán három volt ott, az egyik hosszabb, a másik rövidebb, az egyiket megfogtam, és nem gondoltam arra, hogy a többi automatikusan leesik. De mindkettő olyan erősen esett a jobb lábamra, hogy tényleg nem tudtam járni. Nem tudtam járni. A vérömlény még ma is gyönyörűen látható. Nem tudtam járni. Megpróbáltam valahogy megfogni a sarkamat, még ez sem működött, sikoltozás nélkül. És most előttem állt a Salzburgi összejövetel, a Zürichi összejövetel úgy szintén előttem volt, és a repülőtéren azt akartam, hogy kerekes szekérrel vigyenek, mert nem tudtam járni. És ez egy nagy szükséghelyzet volt, egy igazán nagy szükséghelyzet, de tudtam, hogy én magam voltam az okozója, és most bűntudattal terhelten nem volt könnyű az Úrhoz jönni. De szerencsés módon megérkeztem aztán Salzburgba, a kedves testvér támogatott, és olyan messzire vitt, hogy magam is tudtam segíteni magamon. De tudjátok, mi történt akkor? Este Mielőtt lefeküdtem volna, mégis az Úrhoz kiáltottam, és ezt mondtam. Hűséges Istenem, ha holnap így kell elmennem az összejövetelre, akkor a te gyermekeid csalódottak lesznek bennem, és a hit hajótörést szenved. Így nem tudok elmenni, és ez szó szerint így volt. Nem tudtam menni sem, és még állni sem. És mit mondhatnék? Egy rövid imában letettem az Úr elé, és azt mondtam, hűséges Istenem, neked adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Én figyelmetlen voltam, ostobán cselekedtem, könyörülj rajtam, de segíts nekem. És most még a szavamon is vehettek. Másnap reggel felébredek, és nincs semmi duzanat, nincs fájdalom, felállok, mintha semmi sem történt volna. Mintha semmi sem történt volna soha. És tudjátok, hogy tényleg nagyon mértékletes vagyok, nekem nem kell mondani, hogy ez meg fog történni, de örültem neki, mert képzeljétek el, igen, te testvérnő, te is Salzburgban voltál. Ha tényleg fél lábbal mentem volna be oda, akkor néhányan biztosan kettővel mentek volna ki. És ennek nem kellett volna megtörténnie. Isten nem akarja, hogy szégyent hozzunk rá. Még akkor sem, ha néha olyan dolgokat teszünk, amiket nem kellene, hogy megtegyünk. Ő hűséges, ő megígérte, hogy amit kérünk tőle, azt megadja. Azzal megajándékoz bennünket. És különösen akkor, amikor egy szükség állapotból kiáltunk. Amikor nincs szükség, az imádság kissé felszínes lehet. De amikor valódi szükség van, akkor a szükségünkből kiáltunk az Úrhoz. És másnap reggel felébredünk. És tudjátok, hogy milyen szentírás teljesedett be ott, az Úr az öveinek megadja álomban. Így megtörténhet. Isten ígéje beteljesedik, miközben mi alszunk. Megengedi, hogy a gyógyulási folyamat kibontakozzon, és másnap reggel felkelünk, és azt mondjuk, igen, mi legyen ez? És már korábban is elmondtam, de ott egy kicsit próbálkoztam, hogy most hogy áll és megy az egész. Nem igaz? És imé minden rendben volt, és minden rendben is maradt, mint a mai napig, és rendben is maradt továbbra. Az Úr, a mi Istenünk, hűséges. Ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Szeretett testvéreim, ki érzi közületek a kapcsolatot, az összeköttetést az Úrral és Isten igéjével? Mondjatok egyszer egy amment. Amen. Ennek a szívünkben kell lennie. Nem csak az értelemmel való jóváhagyás, hanem valójában a szív hite, amely megelevenít, megélinkít bennünket, és amely boldoggá és üdvösségessé tesz bennünket. A Jézus Krisztusban vetett hit boldoggá és üdvösségessé tesz bennünket. Meghallgattuk az ő szavát, nem tettünk hozzá semmit, és nem is fogunk a jövőben sem, hanem várni fogunk, kivárjuk. Az ígéret alapján és azzal a szándékkal, hogy amikor eljön az ideje, Isten a megfelelő módon megteszi azt, ami helyes. Ő azt mondja, te helyesen láttál, én őrködöm a szavam fölött, hogy azt beteljesítsem. A mi Urunkról az volt megírva, hogy nem hagyom, hogy a lelke a pokolban maradjon, és nem engedem meg azt sem, hogy a teste romlást lásson. Így volt megírva, és Isten őrködött az ő szava fölött. A lelke nem maradt a pokolban, és a teste nem látta a bomlást, mert erre való tekintettel volt egy ígéret, és Isten őrködött az ő ígéje fölött, hogy az beteljesedjen a zsenge gyümölccsel. És Isten ma is őrködik az ő ígéje fölött, amelyet magunkba hordozunk és kaptunk. Ha szabad ezt mondanom nektek, ha semmit sem tudok könnyen és egyszerűen elhinni, azt azonban mégis elhiszem, hogy a Jézus Krisztus visszajövetelekor a halandó testünk átváltozik. Ezt teljes szívemből el tudom hinni. Ezzel a legkevesebb gondom sincs, mint a legapróbb gyógyítandó aprósággal. Ugyanaz az Isten, aki azt mondta, és kérlek, emlékezzetek meg róla, hogy ez lesz az az óra, amikor néhány hívő nem fog ott állni és azt kérdezni, hogy édes Istenem, nem tudnád ezt vagy azt is megtenni. Ez akkor az Isten órája lesz, amelyben ennek meg kell történnie, mert az Úr második visszajövetele éppen ezt feltételezi, illetve ezzel kapcsolatosan az is megtörténik, hogy a Krisztusban elaludtak fognak először feltámadni. Ki az, aki el tudja hinni, hogy azok fel fognak támadni a halálból, és senkinek sem kell erőfeszítéseket tennie, hogy higgyen. Ők már hazamentek a hitben, és hitben fognak feltámadni. Isten gondoskodni fog róla. És mi, akik élünk és megmaradunk, igen, akkor nem fogunk aggódni. Akkor örülni és ujongani fogunk, és igaznak látjuk beteljesedetten Isten hozzánk intézett szavát. Váratlanul egymásra nézünk, és imé már meg is történt. Az életkor már nem látszik, az őszhaj sem, nincs többé senki, minden fiatal. Hirtelen megtörtént az átalakulás. Én hiszem, mert Isten ígéje ezt mondja, és így mondja, amikor a mi Urunk parancsoló kiáltással leszáll, a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és az élők átalakulnak, és együtt felvétetünk. De hiszen tudjátok, hogy mit mondott ez az egy hölgy, aki rettenetes túlsúlyos volt, amikor egy prédikátor arról beszélt, hogy mindannyiuknak nagyon könnyűnek kell lenniük ahhoz, hogy fel tudjanak emelkedni a levegőbe. Aztán a prédikáció közepén felkiáltott, én Istenem, mi legyen akkor én velem? Szegény asszony több mint 300 kiló volt. Természetesen ez kicsit sok volt, de tudjuk, hogy az Úr átváltoztat mindent. Véget vet a túlsúlynak is, és visszaadja a fiatalságunkat. El tudjátok ezt hinni? Én ebben 100%-ig hiszek. Ezt mondta Isten, ez van megírva, az ő ígéje örökké igaz maradt, ő őrködik az ő ígéje felett, hogy beteljesítse azt, és mi mindnyáján dicsőségesen tanúi leszünk ennek. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Halleluja! Amen! Amen! Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak. Frank testvér azt mondta, talán van még valami mondani való, Drusz testvér. Igen, csak arra gondoltam, hogy talán megszívlelhetnénk mindazokat a szavakat, amelyek figyelmeztetően lettek hozzánk intézve ezekben az órákban. Tényleg megszívlelhetnénk őket, ezeket a szívügyenké kellene tennünk, és aszerint cselekedni is, aszerint tenni. Én hiszem, hogy nem egy ember szólt hozzánk, hanem mi Isten szavát hallottuk. És azt is hallottuk, hogy Isten szavának mindig igaza van. És mi ezt teljes szívünkből hisszük. Mi emberi lények olykor-olykor hibázhatunk. Branham testvér azt mondta az egyik prédikációban, én hibázhatok, de az ő ígéje soha nem hibázhat. Ez megmaradt, és mi nem hallottunk semmi mást, csak Isten ígéjét. És ez az, ami megmaradt. És valóban vigyáznunk kell önmagunkra, ahogy testvérünk mondta, hogy az ígek keretein belül maradjunk, hogy az ígével megmaradjunk, különben ugyanúgy megtörténhet velünk is, mint a többiekkel. De Isten ezt nem akarja, és mi sem akarjuk ezt, hiszen szeretnénk vele együtt menni, akkor, amikor eljön. És azt hiszem, ezek a felkészülés órái, mert tudjuk, hogy közel van az ő eljövetele. Azt is hallottuk, hogy nem tudjuk, mikor van az a bizonyos idő és óra, de érzékelhetjük az ége és az események alapján, ahogyan azok mind megtörténnek. És az Isten embere újra és újra elmondta, és még ő sem tudta. De már az apostolok is nagyon figyelmeztették a népet az ő idejükben, hogy közel van az Úr eljövetele. De most, a mi időnkben nagyon közel vagyunk ehhez az időponthoz, és legyen, hogy a hűséges Isten, csak azt akartam mondani, hogy bárcsak mindannyiunkat megajándékoznak kegyelemmel, hogy ezeket a szavakat, különösen a ma délután elhangzottakat, nagyon is a szívünkön viseljük. Mert sokan, nagyon sokan kivonulnak, hogy félrevezessék az Isten népét, hogy elhitessenek velük valamit, ami egyáltalán nincs benne Isten tervében. Nos, én is meghallgattam egy kicsit a hangszallagokat, és csak azt lehet mondani, ahogy az ige mondja, az én juhaim hallják az én hangomat, és azt kellett mondanom, hogy ez nem az én pásztorom hangja az esetben. Nem. És tudjátok, akkor nem lehet követni sem. Igen, de azt hiszem, ma és ezekben az órákban mindannyian követhetjük Isten szavát, mert az ő hangja volt, az ő hangja, nem egy férfi hangja, az ő hangja, amely hozzánk szólt. Az ő neve legyen megdicsőítve ezért. Én nagyon hálás vagyok az ő drága és szent ígéért. Én magam mindig próbára teszem magam, és mindig nagyon méltatlannak érzem magam. És azt hiszem, ha mindannyian próbára tesszük magunkat az íge által, mindannyian méltatlanoknak fogjuk érezni magunkat. De azt is tudomásul vettük, hogy kiválasztott bennünket, és beszélt velünk, és beszél velünk továbbra is. Igen, hálásak vagyunk Istennek ezért. Amen. Talán elénekeljük még mindig hűségesen Jézushoz, minden hűségesen, mindig hűségesen hozzá, mindig hűségesek hozzá. Hűséges az ő keresztjéhez, amik hazavonulunk. Mindig hűségesek Jézushoz, mindig hűségesek ő hozzá. Hűségesek az ő szavához, amik hazavonulunk. Hadd imádkozzunk mindannyian együtt. Schmidt testvér, talán előre jössz te. Hadd imádkozzunk most együtt, és adjunk dicsőséget, tisztességet Istennek. Együtt fogjuk felemelni a hangunkat, aztán Schmidt testvér még imádkozni fog. Ó, Uram, köszönjük te neked, imádunk téged. Hűséges Isten, nagy dolgokat te végeztél el rajtunk, megváltottad életünket a romlástól, megkoronáztál minket kegyelemmel és irgalmassággal. A világ megalapítása előtt kiválasztottál bennünket, hogy szent és igaz életet éljünk, elkülönítve, Istennek szentelve az időre és az örökké valóságra. Szeretett Urunk, hallottuk a Te szavadat, a Te szavad, ami táplálékunk, a Te szavad, ami világosságunk, a Te szavad egy és mindenünk kivált számunkra. Ó, szeretet Uram, áldj meg hatalmasan, járj Te közöttünk, sorainkon menj át, védj át, minden hitetlenséget védj el, távolíts el mindent tőlünk, és magad dicsőítsd meg nevedet. Erősítsd meg a Te szavadat, igazold azt, hűséges Uram, dicsőítve és magasztalva légy. Halleluja! Dicsőség Istennek! Halleluja! Dicsőség Istennek!